Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! 30-ára előre gondolva beszélgetünk arról a napról, amelyet a magyar népmese ünnepeként szoktunk emlegetni. Benedek Elek születésnapjával cseng egybe, tulajdonképpen onnan is jött az ötlet, de hát 1859-ben senki se gondolta volna, hogy így keretezzük ezt a napot, sőt, ez több mint előzetes, mert hogy a mesélésről és arról a tevékenységről, a mesében való élésről, vagy a mesével, mint ürüggyel való élésről beszélgetünk itt Hajós Edikával, aki tekereg, mesét sző, kocsmába is elviszi a mesét. Nekem viszont leginkább azt tetszett, hogy a Facebook oldalad nyitó képe az a tűzoltó torony, felújított kolozsvári tűzoltó toronynak a hát látványa, úgyhogy induljunk el a toronytól, vagy a KH-tól. Mennyire fontos neked az, hogy van egy kolozsvári köteléked, a gyerekkori mesék, mert említett sokszor, hogy te attól lettél mesemondó, hogy a gyerekeid kipréselték belőled ezt a készséget, de gondolom, hogy azért vannak neked is gyerekkori emlékeid. Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Jó estét mindenkinek, én is köszönöm a meghívást. Hát igen, nagyon-nagyon sokat számít nekem is, fontos a gyerekkorom, és ennek élményeit, emlékeit is viszem magammal. Sokszor visszanyúlok én is a múltba, mint ahogy a népmesék is a múltba nyúlnak vissza, és viszik a jelenbe és a jövőbe tovább azt a tudást, amit a múltból hozunk magunkkal. Így hát nekem is nagyon fontos a kolozsvári létem, a gyerekkori emlékeim. Kálvária domb alatt nőttem fel nagymamámnál, mamimnál, és onnan is nagyon sok élményt, emléket hozok magammal. Ő is mesélt nekem, édesapám is mesélt nekem. Ugyanúgy nekem is fontos volt a gyerekeimnek mesélni aztán a későbbiekben.
Meg hát visszatérsz, mert ugye elég, ha csak a nyári eseményekre fókuszálunk, és azt nézzük, hogy a mesetekergő a romkertben landolt magyar napok okán, de hát volt egy képzés is, tulajdonképpen a mi beszélgetésünk egy ilyen előzetes, de utózatos is, mert hogy pótlása annak a találkozónak, amit elvileg beterveztünk, csak olyan sűrű volt az itteni hétvéget, hogy nem tudtunk sort keríteni egy stúdióbeli találkozóra. Miről is szólt ez a képzés valójában? Mennyire másabb, vagy mennyire újabb azokhoz a képzésekhez, alkalmakhoz képest, amivel eddig a Hajós csapat megszoktatott bennünket?
Újabb, annyiban újabb, hogy új játékok, új elemek kerültek be a képzésbe. Amúgy 2018 óta tartom ezt a mesemondó képzést, nemrég fejtettük meg Borókámmal, hogy mikor is kezdtük, mármint kezdtem. És amitől újabb ez a mesemondó képzés, hogy bekerültek a tekergő mesekártyáink, aminek az első pakliát még nagyon-nagyon régen kezdte el rajzolni nekem Starmüller Boró, az ő nevét sem kell Kolozsváron már bemutatni, és az ő műveit, még tizedikes licis tanuló volt, amikor elkezdte nekem rajzolni, és pont ehhez a képzéshez, a meselátó szemek nyitogatásához használtam ezeket a kártyákat. Azóta elég sokan rákaptak, így lettek ajtók, lettek utak, és hát elárulom, hogy készül a negyedik pakli, ahol majd ablakokat is fogunk nyitogatni, vagy akár bekukkantani egy-egy ablakon. Úgyhogy ennyivel újabb ez a képzés. Amúgy a mesemondó képzésem olyan kezdő mesemondóknak szól, vagy akár gyakorló mesemondóknak is, akik a játékot szeretnék jobban beépíteni a mesébe, illetve a kezdőknek bátorságot ad, hogy elkezdjenek mesélni, mert mesélni mindenki tud szerintem. Nem kell mindenkinek színpadi mesemondóvá válni, nem az a célunk, hanem az, hogy minél többen meséljenek otthon, a családokban, iskolákban, egymás között.
Mesélj a hasadból, mondták nekem a lányaim, amikor még kicsik voltak, és Hát próbáltam én is kitalálni sztorikat, a meglévő történetekre valahogy ráaggatni újabb elemeket, fordulatokat, akár becsempészni az aznapi élményekből valamit, és hát úgy érzem én, most így utólag, hogy működött forma ez a történet. Na most a jó mesemondó az ugye, hogyha szociológiailag felmérjük, a ti holdudvaratokban, vagyis a Tekergő Meseösvény Egyesület környékén, az többnyire pedagógus, de van ott jószerivel műszaki ember, meg gyógyszerészt is fel lehet fedezni, szóval nem föltétlenül arról szól, hogy egy olyan típusú tanítvány az ideális, aki egyébként is gyerekek vagy közösségben dolgozik, magára kell, hogy vonja a figyelmet szakmai szempontból, hanem ugye magányos farkasok is, akik így fedezik fel egy rejtett énjüket vagy készségeiket.
Igen, ez így van, nem feltétlenül pedagógus az, aki elkezd mesélni, sőt, aki nem pedagógusként kezd el mesélni, bátrabban nyúl a felnőttek fele is. Bár sok olyan pedagógusunk vannak, aki a mesekocsmába is kinyílt, és nagyon szívesen mesél felnőtt közösségnek.
Ez mennyire ingoványos talaj ez a mesekocsmás? Ugye úgy hirdetitek, hogy felnőtteknek, tehát a plakáton is megjelenik. Olyan témák, meg olyan szóhasználat, meg szituációk jelennek meg ezekben a mesékben, amelyek hát ugye alul meg kéne jelenjen egy kis karika, és akkor ott nem tudom, 16-os, 18-as, akárhányas szám jelezze azt, hogy tényleg ez nem gyerekfülnek való, vagy ajánlott. De arra vagyok kíváncsi, hogy itt a szókimondó, az álprüdériát levetkőző direkt stílus és az alpári között azért, vagy a rosszul sikerült vastag tréfa között azért elég vékony a határ. Hogy tudjátok ezt ti belőni, hogy ne legyen se túl durva, de azért kellőképpen incselkedő?
Kezdeném azzal, hogy a népmese műfaja az a régi világban is a felnőtt műfaj volt, nem a gyerekeké volt a mesekincsünk nagy része. A mesekocsmákban sokféle felnőtt mese alkalmunk van, mese köröket is tartunk, mese műhelyeket is tartunk, mese esteket is tartunk, ahol nem a pajzán meséjé a szerep, mert ugye ide akarunk kiukadni a mesekocsmákat.
Hát erre utaltam, hogy igen, lehet igen, akár igen, egy ilyen vetülete is, igen.
Igen, mesekocsmákban többnyire, legalábbis olyan helyszíneken, ahol először járunk, ahol nincsenek még hozzá szokva újra a meséhez a felnőttek, oda többnyire tréfás pajzán történeteket viszünk, ahova már visszatérünk többet gyére. Ott nem mindig feltétlenül a pajzán műfajé a szerep, hanem oda már akár tündérmeséket is be tudunk vinni, ha már mesehallgatóvá simogattuk a közönségünket. Ahol viszont a pajzán tréfás mesékkel játszadozunk, hát nagyon szépen lehet képeket festeni a szavakkal, nagyon szép a nyelvünk, nem vagyunk szókimondóak, nem szeretjük tekergőként, ez egy úgymond tabu, nem szoktunk alpári módon mesélni. Nem vagyunk szókimondóak, nagyon szépen körülrajzoljuk mi azokat a akár kis jeleneteket, képeket, amik a pajzánságot viszik a mesébe.
Van ennek a mesevilágnak egy olyan részlete, vagy legalábbis ti így álmodtátok meg, és ez működtethető és működik, ami zenével, ritmussal, egy olyan aláfestéssel tálaltatik, amire úgy egyébként a mese önmagában nem biztos, hogy gondolt arra, hogy aztán zene is lesz belőle. Ezt hogy okkumuláltátok ki, hogy jó, ha van egy-két zenész a környéken, és mesedalnoknak nevezitek már, tehát hogy van neki egy szakszerű kategorizálása. Hogy jött ez képbe tulajdonképpen? Láttátok, hogy szükség van arra? Mi rádiósok azt érezzük, hogy megy a beszéd, megy, aztán egy-egy prütty vagy hangfüggöny vagy valami jó, ha tagolja a szöveget, mert egyrészt frissíti, másrészt felébred a kókadozó hallgató, szóval, hogy mi volt tulajdonképpen a funkciója, vagy az elképzelés hátterében?
Hát az igazság, hogy nekem nagyon hiányzott a mese mellől, és amikor a mese mögül is a zene, és amikor otthon elkezdtünk mesélni, Cserei Bodzs Zsuzsával kezdtünk el gyerekeknek először mesélni, nagyon fontosnak tartom, hogy a népmese mellett a népzenét is megismerjék a gyerekek, ugyanakkor hangszereket is meg tudunk ismertetni velük, illetve vannak olyan mesék, amiknél nekem az is hiányzott, hogy egy kicsit a hátam mögül megszólaljon a zene, miközben mesélek. És ez bevált, és ezt nem csak én szeretem, és miattam kezdtünk el így játszani a továbbiakban, hanem nagyon szeretik a mesehallgatók is, akár felnőttek, akár gyerekek. Felnőtteknél pedig sokféle mesekocsma van, nagyon sokfelé, sok szervezet tart ilyen programot. Nálunk tekergőknél a zene az mindig oda kívánkozik. Pont azért, amit te is mondtál, hogy két mese között egy kicsit megszusszanunk, egy kicsit dalolunk, Zsuzsával dalt is szoktunk tanítani ilyenkor, mármint főleg ő, és jobb a dinamikája, hogyha ott van kéz a kézben a mese és a zene.
Van az esztendőnek 365 napja, ez egy mesés alkalom arra, hogy az ember mese ritmikáról beszéljen, éves fesztávban gondolkodva. Valószínű, hogy időnként a mesemondó is, vagy a mese hordó és mondó, a mese terjesztő érzi a szükségét annak, hogy megpihenjen, hogy egy kicsit átmenjen úgy prózába, hogy tulajdonképpen az az idő a töltekezés, a felkészülés periódusa. Nálatok ez hogy működik? Én látom és nézem a honlapon a különböző táborok lehetőségek garmadáját, és a programok nagyon feszített egymás utánját. Mikor van idő egy kicsit úgy megszusszanni, hogy akkor egyrészt van egy összegzés, hogy akkor hol tartunk most, meg hova akarunk eljutni, szóval most is tulajdonképpen egy nagy turné, egy nagy őszi rohanat előtt állunk, nyáron táborok egymás utánja, hol van itt idő cezurára?
Hát a január-február az egy kicsit nyugisabb időszak nálunk, olyankor tervezzük meg az évet, tehát akkor is dolgozunk valamennyire. És igen, hát úgy tűnik, hogy folyton rohanunk, és van, amikor tényleg így is van, de nincs mindig mindenki mindenhol ott egyszerre, pont azért is jó a tekergőkkel együtt dolgozni, mert szanaszét vagyunk erdélyszerte, határon innen és túl is.
Mondhatjuk Erika, hogy ez már több, mint magát tovább gondoló szervezet, ez egy mozgalom?
Mozgalom már alakult a népmesemondói lét, és ennek mi is része vagyunk, én ezt így mondanám, mert 2 éve alakult a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség, aminek mi is alapító tagjai vagyunk, és ez már egy nagyobb mozgalom, mint amit mi annak idején otthon elkezdtünk Kolozsváron.
Na jó, de térjünk még vissza a saját házatok tájára. Az a tény, hogy most már 12 éve, hogy visszajöztök Erdélybe sorozatosan, de hogy amikor most már újabban jöztök, olyan táborokat is meglátogatsz, ahol a te általad nyári táborban mesére szoktatott fiatalok immár önmaguk szerveznek önálló táborokat, te csak maximum vendégként vagy tanácsadóként jelensz meg náluk. Szóval, hogy ilyen értelemben gondoltam, hogy ennek a mozgalmi jellege ez most már tagadhatatlan. Hogyha valaki megírja a monográfiát rólatok, akkor azt hiszem, hogy nem kerülheti ki ezt a szót.
Igen, igen, ez így van, ez nagy-nagy büszkeséggel tölt el, hogy én már csak ott a backstage-ben tevékenykedem, és a főszereplők, a fiataljaink, akik táborainkból nőttek ki, és most már valóban ők maguk vezetik a táborokat, ők maguk állítják össze a programokat. Segítségért nyilván még vissza-vissza nyúlnak, de hát ilyenkor tárt karokkal várjuk őket, és segítjük őket. És ugyanakkor büszkeség az is, hogy többen a csapatból a mesemondó képzésre is eljönnek. Most is múlt héten Kolozsváron többen is ott voltak a táborozóink közül, akik minél többet próbálnak így ilyen formán is továbbvinni magukkal, és hát a csapatot így erősíteni.
Egy pár mondat erejéig vázold ezt a képzést, hogy miről szól valójában ez a hetet egy csapásra, meg az egyéb hasonló képzési lehetőségek alkalmak. Tehát, hogy mit lehet bevinni, milyen dinamikája van ezeknek a találkozóknak. Ti magatok honnan inspirálottok és készültök? Milyen szakirodalmat használtok? Mennyire fontos az, vagy egyáltalán fontos-e az, hogy nemzetközi tapasztalatot is becsatornáztok ide? Mesét mondani az egy dolog. Mesét tanítani, mesemondást tanítani egy másik dolog, és annak a hatványozott, úgymond, képzésnek a formája, amit ti műveltek, azt gondolom, hogy ez egy harmadik szint.
Igen, lehet ezt így is definiálni. Hát az az igazság, én azért kezdtem el ezt a képzést tartani, nagyon sok képzést én is végigjártam. Nem lévén pedagógus, mindent, ami a köré épült képzés, akkor legalább azt magamba szippantottam, mert nyilván mesemondó képzéseket, néprajzi alapokat is úgy éreztem annak idején, hogy tudnom kell, ha én ezzel szeretnék foglalkozni. Mindenhonnan nagyon sokat kaptam, de a gyakorlati részét sok helyen hiányoltam. És ezért próbáltam összegyúrni egy olyan gyakorlati mesemondó képzést, ahol elméletet azt meg lehet tanulni könyvekből. Én nem nagyon szeretek amúgy sem előadásokat tartani, szoktam is mondani, hogy nem vagyok jó előadó, mert nekem folyton játszani kell. Így hát ez a képzés is erősen gyakorlati képzés. Azt próbáljuk megtanulni, olyan drámapedás játékok, olyan élménypedagógiás játékok, improvizációs játékok által, amikkel akár máshol is találkozhatnak, hiszen ezeket a játékokat nagyon-nagyon sokan használják sokféleképpen. A lényege az, hogy mikor, mire használod, és én arra próbáltam ezeket a játékokat behozni a képzésbe is használni, hogy merjünk kinyílni, nyissuk ki a meselátó szemünket, a mesehalló fülünket, próbáljunk érezni, próbáljuk a saját érzéseinket bevinni a mesébe, és erre épül fel ez az egész képzés. Nem csak a népmesemondásról szól, hanem ugyanúgy a saját történeteinket, hétköznapi történetekkel is játszunk és dolgozunk, mert hogy ezek mind-mind összefüggenek egymással.
Én néztem a műsorra készülve több felvételt is veletek kapcsolatban. Az egyik egy 11 perces a Lidércről szóló mesélés, a gyerekeknek meséled, és arra figyeltem fel, hogy a 11 perc alatt van három olyan momentum, ahol interaktívvá válik a történet, ahol rákérdezel, ahol ők egészítik ki, ahol a történet tovább görgetésében aktív szerepe van a közönségnek. Ez a felnőttek esetében hogy működik? Mennyire lehet őket provokálni, úgymond jól kikalkulált hatásszünetekkel srófolni a kíváncsiságukat, és talán azt is, hogy beleszóljanak, vagy megnyilvánuljanak, akár egy hümmögés, cöcögés, vagy bármilyen egyszótagú reakció erejéig.
Hát mondhatnám, hogy ugyanúgy, mint a gyerekeknél, bár a felnőtteket tényleg kicsit nehezebb megmozdítani, de én nagyon szeretem a felnőtteket is provokálni, úgyhogy hasonlóan mesélünk legtöbben a felnőtteknek is, és hát szoktuk mondani, hogy az a jó mesemondó alkalom, amikor a közönség is aktív részévé válik a mesének, együtt megyünk végig a mesén, kéz a kézbe, mi kérdezünk, ők válaszolnak, aztán lépünk tovább. Úgyhogy igen, működik a felnőttekkel is.
És csak úgy működik ez a történet, vagy ez a meséről szóló mese, hogyha a civil háttérről, ugye zenei háttérről már esett szó, de hogy lényegében nagyon nehezen tudnátok ti boldogulni, hogyha nem lennének partnereitek. Immár időnként állandósult partnerségben hozzátok csontosodott társak. Ez mennyire szól arról, hogy még mindig úttörő a ti munkátok valamilyen szinten, még mindig a civilség, a különböző egyesületek, kultúrkörök, helyi kezdeményezések azok, amelyek fórumot, lehetőséget, esélyt nyújtanak nektek a megjelenésre, arra, hogy ott, abban a közösségben megmutassátok, amit tudtok.
Ez így van, nagyon-nagyon fontos ez a kapcsolat. Szerencsére nagyon sok együttműködő partnerünk van mai napig. Kölcsönösen próbáljuk segíteni egymást, ki helyszínt tud biztosítani, ki akár szállást is tud biztosítani tekergőinknek, főleg egy-egy ilyen turné alkalmával, hiszen elég ritkán van olyan pályázati forrásunk, amiből mi végig tudjunk járni egy-egy ilyen turnét, de akár egy egyedi alkalmak kapcsán is nagyon-nagyon fontos a partnerség és az együttműködés. És ez igen meghatározó egy-egy egyesület, egy-egy civil szervezet működésében. Úgyhogy nagyon fontos, hát nagyon sokáig működtünk, és bízom benne a jövőben is a Heltai Folk Centerrel együtt tartottunk közös eseményeket, ők is hol helyszínnel segítettek, hol ezzel, hol azzal, mi pedig a mesével segítünk be olykor, amikor arra van szükség, és hát visszatértünk az életfához is, ami nagyon nagy öröm számunkra, hiszen annak idején, amikor Kolozsváron elkezdtünk mesélni, akkor az életfa adott nekünk teret, helyszínt, lehetőséget arra, hogy nagyon sokféle mesés programot elvigyünk Kolozsvárra, és most az életfa új helyszínén egészen új programmal indítjuk az őszi évadot, és ugyanúgy a fiataljaink, fiatal mesemondóink mesélnek. Mesedalnokunk is becsatlakozik, ez pedig a tekergő mesebogozó, ami most szombaton indul először, és erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Szintén.
Bogozás az a makramé művészete az én olvasatomban, illetve gyerekkori emlék, amikor egy ostort ki akartam bogozni, ilyen nagyon-nagyon összezsírosodott, összeállt ostorról volt szó, és ott a fonatot megpróbáltam kibontani, hát nem túl nagy sikerrel, de azért emlékszem, hogy sokat bibelődtem vele. Ez a kolozsvári bogozás, ez miről szól, hogyan lehet jelentkezni, és mi a deadline, mennyire siessenek azok, akik bogozni szeretnének sztorikat, meséket, történeteket?
Hát mi nem kibogozunk, hanem bebogozunk, mert hogy ez az alkalom, ez egy nagyon összetett családi délelőtt, itt mesélés is, mesemondás is lesz, illetve zene, Cserei Bot Zsuzsa muzsikál is, vele is lehet dalolni, és hát a bogozás az inkább arra utal, hogy kézműves foglalkozások is kapcsolódnak mindig ezekhez az alkalmakhoz, a mesékhez, és korlátozott pont emiatt a létszám, ilyen 20 fő 20 gyereket tudnak fogadni ezen az alkalmon a mesemondóink és mesedalnokaink.
Mondjuk el, Erika, mondjuk el konkrétan, hogy a helyszín és a dátum, erősítsünk rá, mert ezek fontos információk.
Most szombaton indul a mesebogozónk, a tekergő mesebogozónk az életfánál. Reggel 10-től tart a foglalkozás, és weboldalunkon, illetve Facebook oldalunkon az eseménynél egy regisztrációs lap található, ezen érdemes regisztrálni, hogy mindenképpen mindenki beférjen, aki szeretne.
Igen, és hát ez a regisztráció olyan, hogy az ember lekési, akkor nem biztos, hogy úgy jár, mint a lányaim, hogy egy koncertre be akartak jelentkezni, és már megtelt ez a távfoglalás, azt mondták a szervezők, na akkor még egy koncertet, hát nem lesz alkalmatok, mert hogy olyan sűrű a programotok, hogy még egy bogozást beiktassatok, úgyhogy akit érdekel ez a foglalkozás, ez a lehetőség, akkor éljen a mostani hétvégi eséllyel, és jelentkezzen mi hamarabb. Van a honlapotokon egy önkéntesség, vesző közösségi szolgálat fejezet. Itt nyilván a fiatalokra próbáljátok kihegyezni ezt a pár szavas felszólítást. Mennyire programatikus ez, hogy akkor őket úgy bevonni, hogy tényleg folytatása legyen ennek a történetnek, hogy amikor már most vetítsük ki egy pillanatra a jövőbe, hiszen itt a fantázia azért a farzsebünkben van. 25 év múlva, amikor Hajós Erika már tényleg csak követi a dolgokat, hogy akkor ez egy kiterebélyesedett és már jól strukturált mozgalomként működjön.
Igen, 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 de lesz az 50 év is, amikor már csak követem.
Jó, hát én most csak megkockáztattam egy ilyen kis
persze,
perspektívát.
Értem. Az önkénteseink többféleképpen kapcsolódnak hozzánk. Vannak ugye azok a fiatalok, akik nem engedték el a kezünket, és viszik tovább ezt a mozgalmat, és húznak magukkal tovább minket is. Vannak, akik csak időszakosan tudnak bekapcsolódni háttérmunkákba, és az is nagyon-nagyon fontos, hiszen az, amit kívülről a közönség lát, a mögött rengeteg munka van, és nagyon sokféle önkéntes munka van, nem csak mesemondó maga lehet önkéntes, azt a terepet elő kell készíteni, be kell rendezni, aki videózik, aki fotózik nekünk, ugyanúgy nagyon fontos, hiszen előre is meg kell mutatni, utólag is meg kell mutatni, főleg ebben a digitális világban, ha ezt nem csinálnánk, akkor nem tudnánk előre haladni, és ezt mi magunk nem tudjuk csinálni, ugyanígy a grafikusaink, mint ahogy Boróka, mint ahogy a nagylányom Ambrus Virág, ő is már nagyon sokat rajzol, nagyon sok grafikát készít elő nekünk, az ő rajzaik, alkotásaik is viszik tovább ezt a mozgalmat, segítik ezt a mozgalmat. Úgyhogy nagyon sokféleképpen kapcsolódnak hozzánk az önkéntesek, és hát a jövő, egy újabb álomképünk van pár éve, hogy a tekergő falut megalapítjuk, megálmodjuk, és már ott tartunk, hogy elkezdtünk valóban olyan helyszínt keresni, ahol legyen majd egy saját táborhelyünk, legyen egy saját központunk, ahonnan el lehet tekeregni, és ahova vissza lehet tekeregni.
Hát akkor nem kell Finnországig utazni, hanem
mindenképpen Erdélyben gondolkodunk.
Jó, csak hogy most a Mikulás lelőhelye, meg egyéb ilyen mesés környezetekre gondoltam, hogy akkor ez így karnyújtásnyira alakul majd. Na de lássuk, amíg a falu széléig érünk, vagy meg lesz ez a történet, körvonalat ölt ez az ötlet, addig azért itt van előttünk ez a sűrű ősz, ez a megaturné, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, ez az őszi kirajzás Erdélyben, mert hogy utaltam rá, hogy van egy szeptember 30-as céldátum, amely köré azért sűrűsödnek az események. Lássuk, hogy mivel kínáljátok meg a mese kedvelő, szerető, vagy mese iránt egyáltalán nyitott közönséget ebben az időszakban.
Szeptember 30-a mindig nagyon fontos, ugye a mesemondók életében is. Most idén saját közös programot nem terveztünk, viszont mesemondóink szerteszét mesélnek ebben az időszakban, már egészen szeptember eleje közepétől kezdődően nagyon sok helyen. Mint ahogy említettem, ugye 20-án most szombaton a mesebogozó új program is indul ennek kapcsán. Mi pedig majd ősszel fogunk együtt kicsit jobban rajzani a Kriza János meseturné alatt, hiszen annak idején, amikor elkezdtük és többen voltunk szabadlábon mesemondók, nem volt kötött munkahelyünk, sokkal többet turnéztunk, és ez aztán elkezdett hiányozni nekünk ez a közös turné, és visszahoztuk, egy ilyen őszi hetet szoktunk együtt tölteni, és tavaly már így tematikusan indultunk neki ennek a turnénak, hiszen tavaly Benedek Elek emlékévet ünnepeltünk, idén pedig Kriza Jánosra hívjuk fel a figyelmet ezzel a turnéval, hiszen idén Kriza János emlékév van, halálának 150. emlékéve alkalmából indulunk neki, és hát folyamatosan csatlakoznak hozzánk mesemondók, és ezért az egy hét alatt nem csak úgy lehet hozzánk csatlakozni, hogy beül valaki a kocsinkba, és akkor jön velünk tovább, hanem különféle saját rendezésű eseményekkel is lehet csatlakozni. Így például Miskolcon már is az Ágasfa Alapítvány csatlakozott az ő mesekocsmájával, amit tekergőként indítottunk, aztán olyan szépen kinőtte magát, hogy a helyi civil szervezet át tudta venni, most már sajátjaként viszi tovább, és havi egyszer mesekocsma van a Grizzlyben, úgyhogy ők ezzel csatlakoztak most a Kriza János turnénkhoz.
És akkor lesz erdélyi vonatkozás is bőven, úgy gondoljátok, hogy akkor ez majd...
Igen, igen, hát ami már biztos, hogy Kolozsváron ott leszünk, Szatmárnémetiben is, Marosvásárhelyen is, Segesváron is, Segesvár most nagyon új nekünk, mert Segesváron még nem jártunk a mesékkel, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, hogy most ott is megfordulunk, és megmutatjuk a mesekincstárunkat, és hát Homorod-Szentpálon fogjuk zárni ezt a turnét. Mesemondó társunknál ő segít ennek a szervezésében, hogy ott is az iskolák, óvodákat megörvendeztessük, illetve a felnőttek közé is, oda is elvigyük a meséket.
Mennyire fontos neked ez a tükrözés? Ugye visszatérünk a tűzoltó toronyhoz, amelyre utaltam a beszélgetés elején. Hogy, mert hogy általában ugye a mese az valamiféle módon, legalábbis ahogy én tanultam annak idején, ilyen toposzokból áll, tehát a kályhától újra elindulni úgy tudunk, ha visszatérünk hozzá. Mit jelent számodra ez az átdizájnolt, újra gondol, de mégiscsak a szülővárosodról szóló tájékozódási pont, mert annak az optikája valahol, tehát ez egy ilyen tükrözött hallgatóknak mondom, akik esetleg nem kolozsvárdiak, vagy nem voltak ott fönn. Ez egy újra gondolt épület rész, a tűzoltó torony tetején van egy olyan kilátó, amelynek a plafonján van egy, hát ilyen érdekes tükrös rendszer. Tehát, hogy tulajdonképpen úgy is látod a várost, ha nem nézed a várost effektív, csak föltekintesz a torony plafonjára, és nyilván a torzít is egy kicsit, mint ahogy a mesékben is vannak túlzások, és léptékeket tud áthidalni egy-egy mesefordulat. Szóval összességében ez ott lenni fent, és onnan szétnézni ebbe a lehet, hogy prózai világba, mit jelent számodra?
Tulajdonképpen a gyökerekhez visszanyúlni az nagyon fontos számomra, valószínűleg ezért is kapaszkodtam meg a mesékben is, ezért is viszem őket tovább, és nem csak a népmeséket, hanem a saját élettörténeteinket is, mint ahogy beszéltünk erről is. Ezért is fontos nekem is ez a visszatükröződés, mert fontosnak tartom azt, hogy visszanyúljunk a gyökereinkhez, és azt az értéket vigyük tovább, amit a gyökereink képviselnek és hordoznak magunkban.
Mert mesélni jó, mert a mese él, mert a mese összeköt. Mi most szét fogunk válni Hajós Erikától pillanatnyilag, de hát mindenki a maga meséjével vagy történetivel halad majd tovább. Én azt kívánom, hogy a tekergők jó és magabiztos ösvényeken haladjanak az erdélyi turné során, de nem csak, hogy az a kis falu az egyre közelebb kerüljön nem csak a tervezésben, hanem tényleg kontűrt nyerjen, és hogy legközelebb, amikor beszélünk, akkor már az legyen a fő téma, hogy pályázatot hirdettek a falu nevének a kitalálására, vagy hát rögzítésre, vagy van már néhány ilyen megfuttatott ötlet?
Nem, ott még nem tartunk, még csak keressük.
Hát ez az, hogyha már neve is lesz a falunak, akkor valószínűleg nem fog elakadni. Én csak javasolni tudom, hogy gyorsan keresetek nevet, mert az egy újabb impulzus arra, hogyha már neve van, akkor lesz falu is belőle. Köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban, a már megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.